Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel.
Két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók és nézők, üdvözlünk titeket állandó szakértőnkkel, Barta Bencével.
Sziasztok.
És szakértőnkkel, Paukár Zoltánnal.
Sziasztok.
Szia Zoli, azért veled is találkozhattak már a nézők és a hallgatók, ugye korábban jártál nálunk vendégként. Most újra itt vagy velünk, miután Karesz éppen külföldön van. Ennél közelebb itt nem mondanék, de szerintem a következő adásnál már csatlakozik hozzánk.
Lefek serélve.
Az nem biztos, volt, hogy már négyen beszélgettünk. Mindenek előtt, mielőtt belevágnánk, egyébként ma is nagyon izgalmas híreink lesznek, szó lesz például elektronikus aláírásról, egy adóról, amit lehet, hogy eltörölnek hamarosan az Európai Bíróság döntése nyomán.
Brüsszel eltörni.
Igen, fogunk egy kicsit brüsszelezni.
Luxemburg.
De még Donald Trump hatásköreiről is szó lesz, úgyhogy tartsatok velünk, mielőtt nekivágnánk, azonban megkérünk titeket most is, hogy iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek, kommenteljetek, lájkoljatok minket, várjuk az észrevételeket, hozzászólásokat, és igyekszünk ezekre a adás keretein belül reagálni, a linkeket a leírásban megtaláljátok. Jó, vágjunk is bele, és Bence, rögtön hozzád fordulok, mert egy nagyon kedves meghívásnak tettél eleget, ha jól tudom, múlt héten a NAV minden évben megrendezésre kerülő adókonferenciáján vettél részt, és nem csak te, de hát nyilván nekünk ez a legfontosabb, hogy te részt vettél, hanem Gerlaki Bence is ezt tette. Az adózásért felelős államtitkár tartott is egy beszédet, nem csak ő, Besesek Botond, aki szintén az NGM-nél államtitkár, és Vágóhelyi Ferenc, a NAV vezetője is szólt. Érdekes témák kerültek terítékre, majd mindjárt ezekre is kitérünk, de engem először a te élményeid.
Az élménybeszámolom érdekel. Tehát voltak fajsúlyos bejelentések ezen az eseményen. Ahogy te is mondtad, ez a Nemzeti Adó Konzultáció névre hallgat ez az esemény. Hát már évek óta az a tapasztalat, hogyha valami nagy bejelentésre készül az adóhatóság, akkor azt sütik el, és most sem volt ez másképp. Úgy látszik, hogy a sajtó az pont itt az első három előadáson vett részt, holott az ezt követő előadások voltak a legizgalmasabbak. Vágóhelyi Ferenc előadását Lakos Lambert előadása követte, aki a NAV informatikai elnök helyettese, és ő bejelentette, hát megerősítette igazából, mert ugye ezt már körülbelül fél éve tudjuk, hogy az ANK az kivezetésre kerül, ez az általános nyomtatvány kitöltő szoftver, amit hát 2006 vagy 8 óta, már nem is tudom mióta használ mindenki az adózásban, azon mennek be a bevallások jelentős része. Ugye az ONYA felület az, ami már az SZIA bevallások egy ideje mennek, de hogy akik adózással foglalkoznak, azoknak az ANK az egy nélkülözhetetlen...
Biblia.
Hát, hogy lehet ezt mondani, igen, ez a szoftver, és ez az, amit most visszavonultat az adóhatóság, és ez egy nagy, nagy bejelentés volt, főleg az a része, ami arra vonatkozott, hogy mi jön az ANK után.
Én azt gondolom, hogy amióta az ANK velünk van, az volt a leghangsúlyosabb változás a bevallás adminisztráció történetében Magyarországon. Lehet, hogy hangzatos ez a kijelentés, de megpróbálom kifejteni. Tehát én még emlékszem arra, amikor anyukám kockás papírral írta apukámnak a bevallását, és izzadt vele, majd aztán besétált vele az adóhatósághoz, és ott segítettek neki kijavítani. Tehát volt ez az időszak, és ez viszonylag sokáig tartott. Majd aztán jött az ANK, és gyakorlatilag hát egyrészt az egy dolog, hogy fölkerültek a számítógépre ezek a bevallások, de hogy elkerültek az adóhatóságtól, tehát hogy küzdöttek vele az adózók, hol több, hol kevesebb sikerrel, hol értelmezhető, hol kevésbé értelmezhető hibaüzenetekkel próbálta őket instruálni az adóhatóság.
Ez volt az első adózási ipari forradalom, mondhatjuk.
Hát vagy az adóbevallás.
Az első az az volt, amikor a kőoszlopokról átkerült, nem tudom, papíruszra.
Igen. Szóval, hogy nem a nosztalgia érzetet akarom kelteni, csak nekem azért igen, furcsa hozzá, lesz.
Egyébként hozzátette az elnök helyettes úr, hogy mikor bevezet, ő is informatikus, és amikor bevezették az ANK-t, ő, mint informatikus, már akkor tudta, hogy ez már akkor elavult, mikor bevezették. De tényleg egy nagy lépés.
Szerintem a bevezetése is egy nagy lépés volt, és amire ki akarok térni, hogy szerintem a kivezetése is egy nagy lépés lesz. Tehát, hogy nagyon ambiciózusnak tűnik a NAV, ahogy te is mondtad, meg egyébként más hírekből is ez látszik. Meg biztos, hogy ennek megvan a távlati előnyei, hogy más csatornákon történik majd a bevallás, meg egy egész más metodikával, szerintem erről is sokat beszéltünk már, meg biztos, hogy még fogunk is, de hogy az adózóknak a fejébe a szemléletváltást nagyon nehéz lesz elérni.
Hát ilyen, szerintem ez olyan lehet, mint amikor 2006-ban bevezették az ANK-t, meg önmagában az, hogy elektrikusan kell beadni a bevallásokat, de akkor is mindenki tiltakozott, hogy most mi az a egyik napról a másikra. Itt azért szerintem azért hosszabb felkészülési időt kapnak, vagy kaptak az adózók.
Igen, meg ugye eredetileg az volt az igazi ambiciózus állapot, amikor tavaly ilyenkor ugye ez a szabály még, ha jól emlékszem, még nem volt meg. Valahogy úgy volt, hogy 2024 év közben ki kellett volna vezetni az ANK-t, de még mindenki használta, és még nem volt meg ez a mentesítő szabály, hogy elég még, tehát hogy még lehet használni egészen jövő év végéig. Tehát egy ilyen ex-lex állapot volt, mindenki ANK-n adta be tavaly ilyenkor még a bevallását, holott már nem tehette volna meg.
Igen, tehát hogy a jogalkotó előrébb szaladt, mondjuk ez nem az első alkalom, mert mint az EAFA is bekerült az ART-be, aztán kikerült belőle, mikor rájöttek, hogy nem fogják tudni bevezetni, szóval ez meg tud történni. Mindenesetre én szerintem még komoly feladatai lesznek az adóhatóságnak, hogy mondjuk eljusson oda egy kis egyéni vállalkozó, hogy a 08-asát akkor ő nem az ANK-n 2 perc alatt a szokottak szerint fogja benyújtani. Mert az, hogy a 65-össel a gazdálkodók nagy része az egy dolog, valahogy meg fogják ugrani. Meg
az áfa bevallás.
Igen.
Fordítom.
Valahogy meg fogják ugrani, de hogy egészen le az alsó szintekig, nem tudom, szerintem ez egy hosszú folyamat, az ANK kivezetése. Visszaugranék.
Még ne ugorjál vissza, tehát hogy mi jön az ANK után, hogyha már itt az ANK kivezetést elmondtuk. Ugye az ONYA felületre átköltöznek a bevallások, illetve, ha jól értettem, nem minden bevallás fog átköltözni az ONYA-ra. Ugyanis párhuzamosan azt a tavalyi adó konzultáció jelentette be az adóhatóság, hogy gép-gép kapcsolaton, tehát ilyen API kapcsolaton XML-ben is fel lehet tölteni az adatokat egy csomó bevalláshoz már, és hogy ez lesz a standard igazából. Ez ugye a könyvelőknek jelent egy nagy fejtörést, akik több cégnek adják be a bevallásokat, és ott nem igazán fér bele az, hogy mindent manuálisan az ONYA felületre feltöltenek. Ott ez az M2M megoldás az, amit a NAV ajánl igazából a könyvelőknek, és ez az, amire most az elkövetkezendő egy évben egy csomó kliens programnak kellene létesülnie, és várja a NAV a fejlesztőket, hogy lefejlesszék ezeket a szoftvereket, és kiajánlják a könyvelőknek. Szóval az ONYA és az M2M bevallásoknak az egyvelege fogja felváltani az ANK-t, hogy pontosan ez hogy fog kinézni, azt még nagyon nehéz megítélni, meglátni. Itt az adóhatóság a fejlesztői felületre fogja feltölteni, ha jól emlékszem, azt mondták
a GitHub-ra.
A koncepciót.
Amit majd nyilván lehet véleményezni, meg ahogy az lenni szokott. Jó, a hangzatos kijelentéseket szerintem azért még érdemes, mert oké, általában ezeknek a tartalma az nem feltétlenül olyan sokat mondott, de azért lehet velük szerintem foglalkozni. Ugye már hallottuk máshonnan is, de most azért Gerlaki Bence államtitkár úr megerősítette, hogy az áfar és 2014 óta több mint 20% ponttal csökkent, ezt tudjuk. 2022-re 3% alá javult, ez szuper, de ami a lényeg, hogy azt mondta, hogy az elmúlt két évben némileg emelkedett. Ugyan, viszont még mindig az uniós és régiós átlag alatt marad. Nem tudom, hogy pontosan mennyivel, mert én még nem látom az exakt adatokat, de hogy ennek mi lehet az oka? Már annyira alacsony volt, hogy az már életidegen volt? Vagy?
Hát nem tudom, szerintem én elsősorban azt gondolnám, hogy nyilván a gazdasági visszaesés miatt így arra kényszerültek egyes cégek, hogy kevésbé átláthatóan működjenek, és akkor ez ilyen óhatatlanul, ahol likviditási probléma van, ott szerintem az első dolog, amit egyes vállalkozások megpróbálnak megspórolni, az adó, és akkor emiatt nem csodálkozom igazából, hogy elkezdettem megkedni. De szerintem lehet, hogy az Unióban máshol is, az nem tudom, hogy ez kijött egyébként az előadásban volt erről szó, de szerintem az Unióban máshol is emelkedett az áfa is.
Hát igen, meg a régióhoz képest még mindig nagyon-nagyon jól állunk.
Így van. Tehát kétszerzek szerintem még a nyugat-európaiaknál is messze jobbak voltunk.
A következő, ami szerintem nagyon érdekes, ezt már Besesek Botond államtitkár úr mondta, hogy nyilván az online számladat szolgáltatás, online pénztárgép, az adózás digitalizációja hozzájárult a gazdaság fehéredéséhez, ami növeli az adómértékek csökkentésére nyitva álló mozgásteret. Hát engem ez nagyon foglalkoztat ez a kijelentés, mert a gazdaság fehéredése az leginkább az áfa bevételek növekedéséhez vezetett, ha én jól értem, viszont az kevésbé lát látom, hogy az áfa mértékét csökkenteni szándékoznának, akkor...
Szerintem itt nem biztos, hogy erre gondol, szerintem itt az összefüggés az lehet, hogy a többlet áfa bevétel megteremti annak a lehetőséget, hogy más adónemekben egyébként még csökkentsük az adót. Lásd, nem tudom, 2 gyerekes, 3 gyerekes családanyáknak a elengedés, és akkor így lehet, hogy a költségvetésben így nyílik mozgástér arra, hogy engedjünk el ott adóbevételeket.
Igen, valószínűleg ez lehet mögötte, bár magában ebből a cikkből nem derült ki, hogy pont erre gondolta, de igen, valószínűleg. És akkor igen, rátérve a vágóhelyi úrra, aki mindig értékes terminológiai újdonságokkal lát el minket, hogyha felszólal, most is ezt tette. Lehet, hogy csak én vagyok az, aki először hallotta ezt a kifejezést, hogy integritási hiba a bevallásban. Ez megint egy olyan terminológia, ami egy informatikusnak biztos nyilvánvaló, de hogy ő ezt mondta, hogy jelenleg a 270 ezer havi áfa bevallásra kötelezett adózók közül 40-60 ezernél találnak adatintegritási hibát. A legtöbb adózó tehát megsért valamilyen szabályt, miközben az adózók kevesebb, mint 1%-ára van ellenőrzési kapacitás. Ez nagyon durván hangzik nekem akkor, hogy a bevallások 25%-a hibásan megy be ezek szerint.
Hát igen, az adategyeztetést azt éppen ezt hívta életre, hogy rengeteg az eltérés. A kockázatelemzési rendszer így nem tud tökéletesen működni, viszont kapacitása meg nincs az adóhatóságnak, hogy ezeket kijavítsa, vagy leellenőrizze mindenkit, és akkor így a mesterséges intelligenciával, meg különböző informatikai megoldásokkal, meg sokszorozza magát, ha lehet ezt mondani.
Igen, ezt mondta ő is, és teljesen jó, mert azt mondja, hogy már a elavult módszer lett az integritási szabályok megsértése esetén az emberi erőforrások alkalmazása ellenőrzési célok. Ez azt jelenti, hogy a revizorok kimentek a divatból?
Szerintem a revizorok nem mennek ki a divatból, de szerintem egy koncepcionális változás az, hogy az ANK az egy elektronikus ügyintézési csatorna volt, ha lehet ezt mondani, eszköz. És az adóhatóság viszont már a digitális ügyintézés felé akarja terelni az adózókat, és hogy mi a különbség, mert elektronikus és digitális között a vált fülűeknek, mint amilyen én is vagyok, nem feltétlenül tudom azonnal, hogy mi a kettő között a különbség. Ha jól értem, ugye az, hogy azonnali adatszolgáltatás történik, és esemény alapú adatszolgáltatás történik, mert a bevallásokat általában egy időszakról adod be, ömlesztve utólag, és beadod az adatokat, az adóhatóság azt gyakorlatilag akkor tudja leellenőrizni, hogyha kijön hozzád ellenőrizni, tehát az ilyen összesítő adatokat. Mert hogy az elemi adatokból tevődnek össze az összesítő adatok, ezt nyilván mindenki beláthatja. És ezért viszont a változás, az igazi nagy változás az, hogy ezeknek a digitális fejlesztéseknek köszönhetően azonnali adatszolgáltatás van, tehát esemény alapú adatszolgáltatás van, így az adóhatóság most már képes befogadni az elemi adatokat is, folyamatosan, sokkal hatékonyabban tudja ellenőrizni, és ezt akarja ez az EMAP, az EÁFA, ugye a online számlaadatszolgáltatás, majd jön az e-nyugta, de hogy az online pénztárgépek is ugye erre a logikára voltak felfűzve az EKR, tehát ebbe az irányba akarja lökni az egész adózást az adóhatóság. És ez jelenti igazából a nagy koncepcionális változást.
Okay, és utolsó gondolat a részemről, és most nem akarom itt a Boár Gyurit megidézni, de mégis valahol ezt kell...
Német áfarés?
Nem a német áfarésről akarok most beszélgetni, hanem amiről korábban már szó esett, hogy azért az adónemek többsége Magyarországon önbevalló típusú, legalábbis eddig. Ami azt jelenti, hogy te adózóként adsz számot a teljesítményedről, annak az adózási konzekvenciáról, ez eddig egy formanyomtatványon történt. Ezzel a szemléletváltással nem abba az irányba megyünk át gyakorlatilag, hogy már nem mi adózunk, önadózunk, mondjuk így, hanem minket adóztatnak. Tehát igazából a NAV fogja eldönteni helyettünk.
Kiveti.
Igen, nem, mondjuk így.
Hát inkább az, hogy az alapján ő ilyen szolgáltató adóhatóság, és ki ajánlja a bevallást. Ez is a koncepcióváltásnak az egyik sarkalatos eleme, hogy ők szolgáltatni szeretnének az adózóknak, és ezzel a begyűjtött adatokat úgy használják fel, hogy mondjuk hatékonyságot tudjon eredményezni egy magánszemély esetében, vagy egy cég esetében. Hogy nem kell újra összegyűjtetniük az adatokat, hanem ott van helyben.
Tehát én jól értem, igazából az adóhatóságnak arra van kapacitása, hogy egyébként ezeket a anomáliákat nagyjából kiszűrje, de arra még nincsen kapacitása, hogy egyébként az adózókért mindent megcsináljon. Tehát mert szerintem az egy másfajta erőforrás igény lenne, hogyha egyébként mondjuk a mindegyes bevallást egyébként a NAV kivetéssel akarna, és neki kéne megállapítani az adó.
Igen. Kérdés egyébként, hogy nem tudom, hogyha most így csak becsukjuk a szemünket, és elképzeljük, hogy 50 év múlva hogy fog kinézni az adózás. Az én fejemben akkor az van, hogy igazából minden annyira automatizáltan, digitálisan fut, hogy igazából bevallásokra sincsen szükség.
Ez én fejemben is ez fut, csak az én fejemben még az fut emellett, hogy sokkal kevésbé fogja érteni 50 év múlva az adózó, hogy ő miért és mit adózik, mint amennyire erre mondjuk most lehetőség van.
Hát, szerintem ez 100 éve is így volt, tehát hogy szerintem amennyire szofisztikálódik a gazdaság, úgy lesz egyre bonyolultabb. Tehát, hogy egyszerűbb már nem lesz az adó.
Szerintem ez most is így van. Igen. Tehát nyilván van az adószakma, meg a könyvelői szakma, ők azért viszonylag jól átlátják, és az adózók egy jelentős része, ő igazából befizeti azt, amit a könyvelője mond.
Igen, tehát megkérdez egy ügyvezető, nem nagyon tudja, hogy miért fizet ennyi társasági adót, vagy egyéb adónemet, miért kell így befizetnie.
Hát lehet, hogy ez így van, csak az adópolitika szerintem, vagy az adó rendszer felépítése az pont egy olyan össztársadalmi kérdés, amit minél szélesebb bázison kéne értenünk ahhoz, hogy közös
gondolatok. Csak szerintem az élet túl rövid ahhoz, hogy mindenki az adózással foglalkozzon.
Hát, ez igaz. Ez biztos, hogy így van. Na jó, ebből is látszik, hogy egy nagyon izgalmas rendezvény volt. Most azonban áttesszük a székhelyünket méghozzá Török Bálintra. Meglepetésként hadhat, hogy miért pont oda megyünk. Hát azért, mert az ország legnagyobb betelepülési hozzájárulását tervezi bevezetni a helyi önkormányzat. A polgármester ugyanis megjelentetett egy nyilatkozatot, mondván a város infrastruktúrája túlterhelt, nem tudják továbbiakban biztosítani a fejlesztéseket, nincsen hozzá megfelelő pénzügyi forrásuk, ezért egyrészt betelepülési hozzájárulást vezetnének be az úgynevezett önazonossági rendeletre alapozva, ez egy 5 millió forintos tétel lenne, másrészt lakcím létesítési díj 1 millió forint. Nem tudom.
Ha nem fizeted meg az 5 milliót, nem?
Igen. Igen. Igen, tehát nem együtt, mindegy. Azért szerintem egyik se kevés, és kicsi szokatlan, mert nem tudom, ti mindannyian voltunk már érintettek a témában. Eszétekbe jutott valaha az, amikor ingatlant vettetek, hogy nektek még azzal is számolni kell majd, hogy x millióba fog kerülni az, hogy oda költöztek?
Hát illeték miatt igen.
Igen, pont ezt akartam mondani egyébként, hogy ez egy ilyen illeték 2.0.
Igen.
Ez a letelepedési kötvényeknek a kis testvére igazából, hogy fizess, és akkor...
Hát a tegnap kapnál kamatot, érted, de itt meg ahogy sem fizet, csak fizet, mint a katonatiszt. Hát nem tudom, nekem így az egész az önazonossági törvénnyel úgy, hogy van szerintem így, nem tudom, nekem ilyen ellenérzéseim vannak, mert hogy az a probléma, ami miatt ezt bevezették, az valójában, hogyha komolyan venni az önkormányzatok többsége a helyi építési szabályzatnak a betartását, akkor erre nem lenne szükség. Mert egyébként most is lenne rá lehetőség, hogy korlátozzák a betelepülőknek a lakosság számát, hogyha egyébként figyelnék, hogy mindenki betartja egyébként az építések során az építési szabályokat. De nyilván ez a saját vélemény. Nyilván az 5 millió az ilyen durván hangzik. Az biztos, hogy amit eddig bevezettek ilyen rendeleteket, vagy ilyen intézkedéseket más önkormányzatokat, azért elég sok ilyen alkotmányossági kérdés fölmerült, úgyhogy ebben sem vagyok biztos, hogy mert ugye jól emlékszem, vagy jól rémlik, akkor a törvény ugye arányosság elvét azért azt így tartalmazza, tehát az, nem tudom, hogy most 5 millió, tehát mihez képest arányos.
Hát igen, egyébként tök jó a felvetés abból a szempontból, hogy én így, ahogy készültem az adásra, igyekeztem utána nézni, hogy más településeken mi a helyzet, és azt láttam, hogy vannak helyek, ahol szintén összegszerűen van ez meghatározva, Győr új barát, Rajka itt 1,5 millió forint, de például Balatonföldváron az ingatlan vételárához képest van meghatározva, és ott ahhoz képest 2%-os mérték. Lehet, hogy ez sokkal közelebb áll ahhoz, hogy megfeleljen egy mondjuk alkotmányossági felülvizsgálatnak, nem tudom.
Én sem vagyok nagy szerelmes ennek az önazonossági törvénynek, és ugye még ez kellően friss idei, ha jól emlékszem, hogy nem tudom, mondjuk 2-3 év múlva már biztos, hogy mindegyik önkormányzat addigra eljut hozzá ez az információ, hogy ő kivethet ilyen-olyan terheket, egyébként is ki vannak véreztetve, tehát még pluszban jól is jön, és akkor kialakul egy olyan Magyarország, ahol mindegyik önkormányzat területén sajátos illetékszabályokkal alakulnak ki érdemben, mert hogy a vagyonszerzési illeték az mindenhol más mérték lesz.
Nem tudom, nekem ez ilyen feudalizmus 2.0, tehát olyan feudalizmusban volt az, hogy a földesúr nem engedte meg, hogy elmenjen a jobbágyod, meg máshova betelepüljön, tehát hogy itt is nagyjából igazából a társadalmi mobilitást.
Igen, meg hogyha jól értem ezt a törvényt, egyszer kivethetnek ilyen ilyen személyhez tapadó korlátozásokat, meg hogy nem tudom, beszéljen magyarul, meg ne legyen büntetett előilletű, meg kivethetik ezt a hozzájárulást, nem tudom már mi a pontos megnevezése.
Betelepülési
hozzájárulást. Tehát az üzenete annak, hogy én pénzt kérek azért, hogy ide beköltözzenek, nagyon szerintem nem jó. Meg azt sem látom egyébként, hogy ez tényleg kinek éri meg. Mert hogy a gazdagabbakat nem fogja eltántorítani az 5 millió forint sem, hogy Török Bálintra költözzenek. A szegényeket viszont igencsak eltántorítja, tehát hogy pont azok, akiknek nem tudom, olyan az anyagi helyzetük, hogy Budapesten dolgoznak, de kiköltöznének az agglomerációba, mert hogy nem tudják a pesti bérleti díjakat fizetni, pont őket fogja, pont őket érinti ez hátrányosan, illetve a helyiek is szívnak, most nincs jobb szó szerintem, mert hogyha én török bálinti ingatlan tulajdonos vagyok, akkor igen, tehát hogy ez a keresletet fogja csökkenteni.
Vagy egyből 5 millióval leviszi az értéke.
Vagy pontosan ez, hogy vagy ő nyeli be ezt a hozzájárulást, mert úgy állapodik meg majd a vevőjével, hogy akkor ő állja ezt a
költséget. Igazán nem akarok szkeptikus lenni, de azért, mivel ez egy alternatív finanszírozási forrás a helyi önkormányzatok részére, és az állam az utóbbi időben azért nem stafírungolta annyira ki az önkormányzatokat. Szkeptikus vagyok azzal szemben, hogy mondjuk egy alkotmánybíróság mondjuk pont ezeket a rendeleteket szüntetné meg, majd meglátjuk, mi lesz ebből.
Nyilván vannak ilyen egyértelműen alkotmánysértők, tehát hogy...
Ahol nem tehet mást.
Mondjatok majd példát, vagy kettőt.
Hát én nem pont az, amit mondtad, én foglalkozom, tehát hogy nem tudom, kb. Ilyen műveltségi cenzushoz kötni.
Beszéli a magyar nyelvet.
Beszél, ugye a uniós ugye a szabad letelepedés.
Ja, tehát, igen, ez meg a másik, igen.
Tehát, hol is volt, nem tudom, én szlovák határnál, ott van valami város vagy község, ott vezették be, hogy tudjon magyarul. Tehát, hogy... És akkor ott ugye az egyértelmű, ott nem lett kimondva, de ott nagyjából ugye az van, hogy nagyon sokan ingáztak ugye Szlovákiából, vagy nem tudom, ilyesmi, és akkor az kevésbé szerencsés.
Igen, tehát ha eddig röghöz kötöttek voltunk, akkor mi lesz ezután? ez egy érdekes kérdés, minden esetre...
Mindenben segítünk az ilyen kérelmeknek a megírásában, hogyha... valaki Török Bálinton kapcsán ott fönnakadna.
Igen, ilyen szándéka lenne.
Méltánytalanak érezni.
Na igen, de hogyha elkészül egy kérelem, akkor azt ki fogja aláírni. Na ez az, amivel a következő hírnél foglalkozunk. Ugyanis komoly vita alakult ki, vagy hát nem is tudom, minek nevezzem, vita egyeztetés, az adóhatóság és a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség között a DAP-E aláírásról. Hát ugye erről már többször is beszéltünk, hogy idén aztán tótágast állt a világ az elektronikus aláírások terén, meg az államilag működtetett azonosító rendszerekben, és hát elindult a DAP értelemszerűen, ami sok mindent kiváltott, úgy tűnik nem mindent.
Igen, hát ugye a probléma az, hogy itt az egész ország hozzászokott az AVDH-hoz, még itt a DAP megjelenése előtt, szerintem ezt most januárban vezették ki, ha jól emlékszem. Tehát igazából bárki bármit aláírhatott, és az hiteles elektronikus aláírásnak minősült, hogyha le AVDH-zta, nem kellett más, csak egy ügyfélkapu hozzá. Így az ügyfélkapu kivezetésével, ugye az ügyfélkapu pluszunk van még, de hogy az már... Az már nem ugyanaz, ugye az ügyfélkapu kivezetésével az AVDH is megszűnt, és akkor most jött ez az e-aláírás. Most szembesül mindenki azzal, hogy azért itt már nem az van, hogy mindent alá lehet írni, vannak korlátozások. Hogyha jól olvastuk itt a jogszabályt, akkor azt mondja a jogszabály, hogy magánszemélyként lehet csak aláírni e-aláírással. Tehát, hogyha mondjuk egy cégképviselő céges dokumentumot szeretne cégjegyezni, azt már nem tudja megtenni. Vagy hogyha egy adó-tanácsadó szeretne ellenjegyezni egy meghatalmazást, vagy hát nem ellenjegyezni, egy nyilatkozatot, jobban, igen, aláírni egy nyilatkozatot, akkor már nem fogja tudni megtenni. És ugye itt az egész ország szembesült most ezzel, hogy fizetnie kellene egy piaci szolgáltatónak, hogy létrehozzon egy ilyen accountot, ami pénzért lehetővé teszi neki, hogy hitelesen tudjon elektronikusan aláírni. Hogy nem ezek a szolgáltatók, ezek benne vannak a MELASZ-ban. A MELASZ pedig az adóhatósághoz fordult egy nyilvános állásfoglalás kéréssel, hogy az adóhatóság ugyan erősítse már meg, hogy jól gondolja-e a MELASZ, hogy nem lehet hivatalos ügyekben használni az e-aláírást, és hogyhogy nem a NAV megerősített, tehát a NAV nem is tehetett mást, ugye ezt a jogszabály ezt így...
Pontosítanám, hogy hivatalos ügyekben úgy nem lehet használni, ami nem magán.
Ja, nem a saját ügye, igen.
Nem a saját ügye.
Igen, igen, igen. És akkor most ez a szövetség, ez lobogtatja ezt a NAV papírt, de attól még a tény marad, hogy igen, tehát aki cégképviselők, cégek, hogy elektronikusan tudjanak hitelesen aláírni, nekik be kell szerezniük egy ilyen elektronikus aláírás fiókot, és fizetniük kell érte. Szóval vége a jó dolognak, ezt igazából egy szerzett jogként kezelte mindenki, ezt elvették tőle, és akkor emiatt történt egy felzúdulás.
Jó, én szerintem lépjünk egyet vissza. Az egyéni vállalkozókra ki lehet térni, mert ott is elég sarkos az álláspont, hogy az egyéni vállalkozó sem írhat alá egyéni vállalkozását képviselve magánszemélyként, de hogy egyébként ki az, akinek ilyen DAP-E aláírása van, az szerintem még egy érdekes dolog, mert ugye mondtad, hogy van, akinek DAP-ja van, van, akinek ügyfélkapu plusza van, akinek például csak ügyfélkapu plusza van, az nem is tud ilyen aláírást létrehozni, ugye?
Igen, igen.
Ha
saját ügyében sem.
Megnyitod a mobil alkalmazásodat, tehát van DAP-od, megnyitod a mobil alkalmazásodat, és akkor ott gyakorlatilag az egy szolgáltatás, hogy oda föltöltöd a dokumentumot a telefonodra, és akkor ott aláírod.
Na, és azért hozható ez kapcsolatba az AVDH-val, mert korábban az AVDH volt egy ilyen szolgáltatás, olyan emlékszem, akinek ügyfélkapuja volt, az mind megtehette azt, hogy bizonyos formátumú dokumentumokat a saját elektronikus AVDH-jával ellátott.
Igen, de ugye az szerintem az, hogy pontosítsuk, hogy az AVDH nem elektronikus aláírás volt, hanem az egy ilyen hitelesítési mechanizmus, ami feljogosította arra téged, hogy azt úgy kezeljed, vagy a hatóságokat az úgy kezelődjön, mint hogyha az ilyen teljes bizonyíton erő magánokirat lenne. Ezt szüntették meg, gyakorlatilag ez került ki igazából most a törvényből, hogy az AVDH már nem teljes bizonyíton erő jogokirat.
Ami azért egy nagyon érdekes dolog, mert az e-papír rendszerbe például, aki...
Most továbbra is lehet.
Még továbbra is lehet használni, és a NAV vegan fogadja.
Tehát, ja, persze, de hogy csak a jobbhatás kiváltására már valójában nem...
Na, de akkor mi a fejnek?
Hát gondolom, hogy többbe kerülne azért kivedetni, mint egyébként meghagyni.
Igen, magyarán ez a DAP-E aláírás sem ugyanaz, mint ami az AVDH volt, de ez a DAP-E aláírás...
Sem mindenre jó, nem jó
sem
arra,
jó mindenre.
Vagy nem jó arra, amire korábban egyébként az AVDH egyébként tökéletesen funkcionált.
Na, ez az. Úgy szóval akkor ilyen... most a kérdésem, előre léptünk, vagy hátra?
Nézőpont kérdése, a Mellasz előre
lépett. Ja, a Mellasz előre lépett, oké. Okay.
Nem költ rosszabb helyzetbe.
Igen.
Szerintem a legtöbb cégnek, aki amúgy is használ elektronikus aláírást, az max azon gondolkodhatott el, hogy visszaadják ezeket a megbízásokat arra tekintettel, hogy van már neki az ügyvezetőnek DAP-ja, és akkor ott alá tud írni, de most kiderült, hogy továbbra is fizetnie kell a havi negyedéves vagy éves díjat a e-aláíró szolgáltatónak, hogy hitelesen tudja képviselni a cégét.
Igen, és még egy utolsó dolog, amire akkor nagyon oda kell figyelni, mert azért szerintem ezt a mindennapi életben egy ügyvezető könnyen összekeverheti, pláne egy egyéni vállalkozó, hogy most éppen mivel ír alá egy iratot, hogy arra nagyon figyeljen oda, hogyha éppen egyéni vállalkozóként tervez valamit aláírni, mondjuk egy szerződést, akkor azt ne a DAP-os e-aláírásával tegye, ha pedig...
Hát be kell szerezni egy elektronikus aláírás fiókot, vagy egy előfizetést, és azzal mindent aláírhat.
Azzal mondjuk mindent aláírhat, igen. Igen, az a...
Ez, amit a NAV kiadott, tehát igazából csak a NAV felé történő. Megmondom, a NAV csak azt tudja megerősíteni.
Hát csak azt tudja, igen.
Megerősíteni. Egyéni vállalkozások kapcsán azért ilyen szkeptikus vagyok, hogy egyébként egy egyéni vállalkozó, nem tudom, hogyha valaki harmadik személyel, és az nem a NAV szerződik, akkor aztán tudná egyébként elvaláírással alá, tehát ezzel a DAP-os megoldással aláírni.
Hát azt nem tudjuk, egyelőre a NAV-hoz fordultak ezzel kapcsolatban.
Valamivel a NAV felé mit tudsz megtenni, nyilatkozatokat tudsz megtenni, meg bevallásokat megtenni, az meg nyilván hivatalos, és akkor gondolom, emiatt mondja azt a NAV, hogy nem tudod aláírni ezzel a DAP-os aláírással.
Igen, persze az, hogy a felek egymás között mit ismernek el aláírásnak, az
de persze mennyire lehet. De valószínűleg azért hangsúlyosabb a szóbeli megállapodás.
Mondjuk így, igen. Jó, remélem, hogy egy kicsit előrébb léptünk itt az e-aláírás mizéria kitisztázásában, aztán meglátjuk, hogy majd még milyen hírek jönnek ebben a témában, igyekszünk mindig egy kicsit előre lépni. Ebben. Hát amiben viszont biztos, hogy előrelépés várható, az egy Európai Uniós Bírósági eljárás, egy előzetes döntéshozatali eljárás, ami jelenleg is folyamatban van, méghozzá a magyar széndioxid kvóta adóval kapcsolatban. Ugye ezt az adót nem olyan régen vezették be, már itt a podcastban is beszéltünk róla korábban, hogy a legnagyobb széndioxid kibocsátó létesítményeket üzemeltetők az alanyai, és az elég vaskos összegeket érint náluk. Hát úgy néz ki, hogy ez lett már nem sokáig marad velünk.
Ugye volt egy európai bírósági, bocsánat, még nincsen európai bírósági döntés, hanem van egy tanácsnoki, egy főtanácsnoki indítvány ennek az adónak a természetét illetően, és akkor most ez a tanácsnoki indítvány azt mondja, hogy valójában ez egy ellentétes az uniós joggal, ha én jól értem. És mivel ugye egyébként ilyen tanácsnoki indítványokat általában a bíróság azért nagyon nagy százalékban azért helyben, hogy így várható, hogy ennek is az lesz a sorsa.
Igen, bár nekem volt egy tanárom, na lehet ezt így mondani, egy mentorom, és ő mondta, hogy van olyan fő tanácsnok, aki, hogyha mond valamit, akkor bízhatunk abba, hogy az ellenkezőjét fogja mondani a bíróság, olyan rosszul találta el a fő tanácsnok.
Most nem mondj neveket, létszik. Oké, szerintem menjünk bele egy kicsit.
Nem ez a főtanácsnak.
Nem ez a főtanácsnak, oké, ez fontos hangsúlyozni, de hogy menjünk bele egy kicsit részletesebben, nem akarom túl szakmázni a dolgot, de azért az, hogy eltörölnek egy adót, az egy viszonylag ritka dolog, nem? Tehát Magyarországon volt már ilyen? Hogy az Európai Unió Bíróságának a döntése miatt kellett egy adót. Mert most itt nem az van, hogy mit tudom, hogy áfában szokott lenni, hogy az áfa törvénynek egy passzusa mondjuk ellentétes a HIA irányelvvel, és ezért kicsit változtatni.
Én egyszer olvastam nem tudom, hogy Magyarországon voltam, most nem rémlik, de tudom, hogy egyszer olvastam egy ilyen ítéletet valami más kutatás miatt, és az egy olasz adó volt. De akkor a költségvetési kiesést okozott volna, hogy nem merték visszamenőleg eltörölni, kértek külön az olasz kormány, hanem hogy jövőre nézve legyen megszüntetve, mert hogyha az vissza kéne most mindent fizetni, akkor bedőlt volna.
Az olasz gazdaság.
90-es évek elején volt ez az ügy, valami nem tudom, milyen ilyen hozzájárulást szedtek be az olaszok.
És most akkor foglalkoznom kell, nem volt olyan, hogy eltörölt. Tehát olyan volt a regadó, meg az áfát érintő rengeteg ítélet.
Mit tudom, támadták a reklámadót.
Egy kicsit módosítani kell, de a reklámadó az megállt.
Az megállt a helyét. De az, hogy egy adót egyezekbe
eltörüljenek. A kiskeradó ugye a Hervis ügyben, tehát ugye sem legjobb bizonyíték ugye még mindig velünk van.
Igen.
Újra születve, de hogy, tehát hogy ott se kellett megszüntetni magát az adónak.
Különadókat sem, szerintem még ugye a 10-es évek elején ugye voltak az első próbálkozások, azok se jutottak el törlésig, sőt, igazából adókat se kellett.
Tehát, hogy nem akarok a nagy kijelentések emberre lenni, de ha itt mondjuk jövő tavasszal ezt a főtanácsnoki véleményt megerősíti az EUB döntés, akkor lehet, hogy ez az első olyan alkalom, hogy eltörölnek egy magyar adót az Európai Unió bírósága döntése által. Tehát azért ez nekem nagyon durva.
Ugye technikailag itt se fogják eltörölni, hanem azt fogják mondani, hogy ellentétes az uniós joga, és akkor emiatt a magyar kormánynak valószínűleg hatályon kívül kell helyeznie. Szóval.
És vissza kell téríteni az adót.
Igen.
Hát igen, ami mondom, jelentékeny összeg itt az utóbbi. Még akkor is, hogyha nem olyan régi a története ennek az adónak.
Nekem egy dolog szúrt szemet, amikor elolvastam ezt a főtanácsnoki véleményt. Nem tudom, hogy ezzel megakadta a ti szemetek. Volt tárgyalás ebben az ügyben, és akkor az, hogy pontosan ki mit nyilatkozott, mi volt a pontos kérdés, azt nem láttuk nyilvánvalóan. De a főtanácsnok utal a tárgyalásra, és ugye vannak cégek, akiket kivett a hatálya alól a jogszabály, ilyen hőtermelő, meg hőenergiát termelő cégeket, és a többi. És a tárgyaláson megkérdezték a magyar kormány képviselőjét, hogy mi volt ennek az oka, hogy őket kivették, tudjuk igazából nyilvános, tehát a nitrogén műveket pedig nem vették ki. És a többi egyébként adózót. És akkor erre azt mondta a magyar kormány képviselője, hogy azért, mert figyelték az iparágat, és nem történt elég dekarbonizációs lépés, vagy nem volt elég mély a dekarbonizációs intézkedés sorozat ebben a szegmensben, úgyhogy ezért vetik ki ezt az adót ezekre a cégekre. És nagyon érdekes, hogy ez nem extra profit adó volt, mert ha jól emlékszem, ez egy másik önálló kormányrendeletben.
Ez egy önálló rendelbeket bevezetése, igen.
De hogy annyiban közös volt a sorsa az extra profit adókkal is, hogy nem volt indokolás mögötte, és nem tudtuk, hogy pontosan mi a jogalkotói cél. És most látjuk, hogy ebben a kérdésben, hogy mi lehetett a jogalkotói cél, vagy hát most, hogy ez ténylegesen ez volt az egy, azt mindenki majd eldönti saját maga. De hogy önmagában, hogyha megnézzük a kormány hozzáállását, meg a nyilatkozatokat itt a dekarbonizációhoz, az ETS rendszer továbbfejlesztéséhez, Magyarország én úgy tudom, hogy ellenzi ezeket. Ez furcsa egy kicsit, hogy pont a dekarbonizáció hiánya volt az, ami miatt kivetnek egy önálló adót. Minden esetre majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog átmenni az ítéletben.
Amúgy igen, ez egy érdekes gondolat, de, és tényleg nem akarok nagyon ironikus lenni, de feltételezem, hogy ez a nyilatkozat azért született, mert már sejtették, hogy mire való tekintettel született esetleg az a vélemény, ami nekik nem nekik kedvező.
Igen.
Mert hogy az pont ezt fejezi ki a legjobban, hogy az ETS céljaival ellentétesen az adónak a bevezetése, úgyhogy megpróbálták előre lábon lőni szerintem azt az érvrendszert, ami úgy tűnik egyelőre, hogy nem sikerült, aztán majd nyilván meglátjuk.
Igen, csak azoknak, akik, mert hogy nyilván nem mindenki fizeti ezt az adót, tehát hogy miről szól ez, Ugye vannak olyan iparágak, ahol nagyon karbonintenzív, meg kibocsátás intenzív a tevékenység. Itt most konkrétan cementgyártásról beszélünk.
Olajipar,
vegyipar, műtrágya gyártás. És ugye nem csak ezekre, de hogy ezekre főleg, ugye az ETS rendszer, hát 2008 óta van ez velünk, ha jól emlékszem, ennek a keretében a cégeknek a kibocsátásaikat, a széndioxid kibocsátásaikat kvótákkal kell lefedniük. Ezeket a kvótákat vásárolniuk kell elsősorban, viszont vannak olyan szegmensek, ahol kisebb-nagyobb mértékben, de ingyenesen is kapnak kvótát az államtól. Egyre szűkülő mennyiségben, tehát így bírjuk rá őket, hogy csökkentsék a kibocsátásukat évről évre, de hogy kapnak ingyenesen is kvótákat. És ez a széndioxid kvótaadó azt mondta, hogy a széndioxid, az ingyenesen kiosztott széndioxid kvóták után kell fizetni ezt az adót. A főtanácsnoknak az volt a logikája, hogy márpedig, hogyha ezt ingyenesen kell, hogy kapják ezek a vállalatok, akkor nem lehet őket megadóztatni emiatt. És egy kicsit egyébként szerintem megint az, hogy mit tekintünk adónak, megint az jön be, mint ami volt nem olyan régen a gyógyszeradós áfás esetekben. Ez most adó, vagy egy ellenérték, tehát hogy fizetek az államnak azért, hogy kapjak kvótát, vagy ez egy adó, mert hogyha ez adó, akkor ugye nem minősül ellenszolgáltatásnak. Szerintem ez az a fő kérdés, amit a bíróságnak el kell döntenie.
Hát igen, és most anélkül, hogy itt prejudikálnánk, azért lehet véleményt formálni szerintem ebbe a témába. Ezeket az ingyenes kvótákat, hogy ki milyen mértékben kapja, ebben valóban közreműködik a magyar állam, mert ő az, aki alkalmas arra, hogy összegyűjtse azoknak a szervezeteknek, meg cégeknek a listáját, akik ilyen létesítményt üzemeltetnek. De egyébként az elveket nem ő fekteti le, és azt se ő találja ki, hogy hogyan csökkenjen ezeknek az ingyenesen kibocsátott kvótáknak a száma, a részaránya, tehát hogy nem ő az értelmi szerzője ennek, tehát én azt gondolom, hogy ezeket az ingyenes kvótákat nem a magyar államtól kapja az adott üzemeltető, mert ezeknek egyébként az összértékének a csökkenését is uniós szinten mérik.
Hát az államtól kapják, mert az államok kapják az uniótól, és azt osztják tovább, tehát technikailag az államtól kapja, de szerintem pont ez a kérdés az, amivel nem foglalkozott a főtanácsnok ebben a véleményben, hogy itt azért fizetem az adót, hogy kapjak kvótát, vagy kapok kvótát, és egyébként ettől függetlenül nekem adót kell fizetni. Mert előbbi esetben ez egy ellenszolgáltatás, és akkor viszont nem ingyenesen kapom, és akkor tényleg sértheti az uniós jogot. Viszont, hogyha ez adónak minősül, akkor még mindig mondhatom azt, hogy azt ingyenesen kaptam. És szerintem ez az a kulcskérdés, ami el fogja ezt dönteni, és itt hiányos volt szerintem a főtanácsnoknak az érvelésein. Ez lehet a pont, ami miatt az Európai Bíróság esetleg nem fogadja el ezt a véleményt szerintem.
Talán annyit még azért hozzátennék, hogy érdemes a környező ítélkezési gyakorlatot is vizsgálni, ha valaki szeretne ebbe a témába elmélyedni, mert ugyanígy az ETS céljaival ellentétesnek minősített egy cseh esetben is fizetési kötelezettséget az Európai Bíróság, meg egy szlovák esetben is, tehát ők ettől nem riadnak vissza. Nyilván nem nincs tényállás azonosság, tehát hogy nem jelenthető ki, hogy ez lesz itt is az eredmény, de azért az látszik, hogy megmernek ilyet húzni, ami nekem önmagában egy elég durva, gyakorlatilag ez egy szankció ilyen szempontból, bár az is kétségtelen igaz, hogy uniós szinten szabályozott az, hogy maga az ETS. És hát ebbe avatkozik bele. Nagyon érdekes az ügy, én azt gondolom, hogy fogunk róla beszélgetni legkésőbb, akkor legközelebb, amikor kijön maga a döntés, mert a következményei szerintem hosszú távra mutatnak majd. Amivel folytatjuk, hát maradunk az EU-ba, de áttérünk az EUDR-re. Szintén nem egy olyan téma, amivel először foglalkozunk, hiszen mondhatjuk évek óta lázban tartja az érintett szereplőket. Hát ez ugye az erdőirtás elleni uniós rendelet alkalmazásának a bevezetése körüli hercehurca, hát azt hiszem, hogy a polémia tovább folytatódik. Nehéz itt most a fejekben rendet tenni.
Igen, volt szó róla, de azért szerintem emlékeztessünk mindenkit, hogy miről is szól ez. Most lépne hatályba januárba a jelenlegi szabályok alapján az a rendszer, ami egy csomó mezőgazdasági termékre vonatkozik, úgy mint a fa, szója, kakaó, tényleg egy sor egyéb termék, most fölösleges is mindet felsorolni, és azt várja el ez az uniós jogszabály, hogy aki ilyet forgalmaz, vagy forgalomba helyez, az menjen biztosra, és jelentse le az Európai Unió felé egy külön platformon, egy külön csatornán, hogy ezek az áruk, amiket ő forgalomba hoz, vagy forgalmaz, ez nem egy erdőirtás eredményeként jött létre. Tehát azt kell bebizonyítania gyakorlatilag, hogy 2020 után azon a területen, ahol megtermett az a kakaóbab mondjuk, ott nem volt erdőirtás. Mert ugye jellemző, hogy kiírtják az őserdőket, hogy ott nem tudom, kakaó ültetvényeket hozzanak létre, és akkor onnan szerzik be az uniós szereplők ezeket a termékeket. És akkor olyan nagy felzúdulást keltett, olyannyira terhes lenne ez a szabályozás a szereplőkre, hogy elég komoly lobby indult be, de hogy a tagállamok is, az EU-s tagállamok is külön lobbiztak, hogyha jól emlékszem, valami 19 mezőgazdasági miniszter közös levélben fordult a bizottsághoz, hogy halasszák el, holott olyan, vannak nagy vállalatok, akik már megcsinálták a felkészítést, tehát már kész vannak a rendszerre, és ők meg szeretnék, hogy menjen, viszont nyilván ez a, nem tudom, az 1%-a a piacnak. Eléggé furcsa dinamikája van ennek az egész történetnek, mert egy hónappal ezelőtt a környezetvédelmi biztos belengedte, hogy akkor elhalasztják. Két héttel rá az Európai Bizottság alelnöke mondta, hogy nem fogják elhalasztani. A magyar Nébih, ugye, aki a hatóság, az ellenőrző hatóság lenne, ő már kikommunikálta, hogy hát azt el fogják halasztani. És aztán most jött be a bizottságnak az a kommunikációja, hogy ő tájékoztatta a tanácsot, hogy hát halasztást, igen, először halasztást akartak elérni, de aztán ott az Európai Parlament meg tanács nem nagyon örült ennek a fejleménynek, és akkor kijött az Európai Bizottság egy egyszerűsítő javaslatcsomaggal, ami szerint a KKV-knak eltolják, a nagyvállalatoknál ez hatályba lép, viszont lenne egy moratórium, az év jövő év első felében, amikor nem kapnának gyakorlatilag bírságot, ha én jól értelmeztem ezt a sajtókommunikációt, illetve felpuhítják a rendelkezéseket, hogy nem kell minden kereskedőnek ezeket az intézkedéseket megtenni, elég csak azoknak, akik először hoznak ilyen típusú árukat forgalomba az uniós piacon. Úgyhogy most tényleg itt tartunk, hogy a bizottság egy ilyen, hát össze-vissza kommunikál, és senki sem tudja, hogy mi lesz. A jelenlegi szabályok azok egyébként változatlanul hatályban vannak, mindenki árgus szemekkel figyeli a jogalkotási folyamatot. Két hónapja van, kevesebb, mint két hónapja van ugye az EU-nak, hogy a tanács, a parlament és a bizottság megállapodjon egymással, és módosítsa ezeket a szabályokat. Különben, ha nem teszi, akkor ez automatikusan hatályba fog lépni, és vannak kétségek, ezt meg tudják-e ugrani. Hát valószínűleg, hogyha ebből lesz is bármilyen felpuhítás, akkor ott az utolsó egy-két hétben fog megtörténni decemberben.
Hát és az még, ha úgy több gondolás is az eszembe jut ennek kapcsán, az még hagyján, hogy az érintettek meg fogják-e tudni ugrani, de hogy itt egyelőre még az is kérdéses, hogy maga az Európai Unió adminisztrációja meg tudja ugrani, mert ugye a halasztás hátterében többek között az állt volna, hogy az informatikai rendszer jelenleg nem alkalmas arra, hogy biztosítsa azoknak a nyilatkozatoknak a benyújtását minden körben, amit előír a rendelet. A másik gondolat, hogy egészen alapszintre vigyem le a problémát, hogyha ez a rendelet így ebben a formában lép hatályba, akkor 2026. január 1-én nem lehet behozni az EU területére olyan releváns árut, amire nem kérték le ezt a nyilatkozatot. Ha én egyébként az informatikai rendszer hiányosságai okán nem tudom lekérni ezt a nyilatkozatot, és ott állok a határon az áruval, akkor azért ki lesz a hibás? Tehát értem én, hogy fél évig nem fognak engem ellenőrizni, de nekem nem az lesz a bajom, hogy engem ellenőriznek, vagy sem, hanem hogy ott áll a kamion.
A szituáció egyébként még drámaibb, mert ugye az van, hogyha én most beszerzem ezeket az alapanyagokat, a kakaóbabot nem tudom, akkor még nem vagyok kötelezett, de hogyha aztán forgalomba hozom az árukat, vagy a termékeket majd januárban, akkor meg már kötelezett leszek, és nem tudom most, hogy már itt van a raktáramban az alapanyag, fel fogom dolgozni majd, és ott lesz a késztermék, nem tudom, decemberre, januárra, és nem tudom, hogy el tudom eladni majd januárban, szóval, vagy februárban, tehát nagyon-nagyon skizofrén a helyzet.
Nagyon skizofrén a helyzet, és szerintem itt már nincs jó megoldás. Én azt látom, hogy még ha az is lesz a vége, hogy a műtét jól sikerült, de hogy a beteg meghalt, az biztos. Tehát, hogy itt már olyan megoldás, ami jó az érintetteknek is, meg jó az EU-nak is, december 30-án Amerikáig szerintem nem fog születni. Valahogyan el fog ez a történet indulni, mert nem tud más csinálni, de hogy mit fog csinálni a határőr, vagy a vámos, mondjuk így, mit fog csinálni az áruval, hát arra nagyon kíváncsi leszek. Január első napjaiban hatáskörökről szerintem érdemes beszélgetni. Ez ma már többször átvitten előkerült ebben az adásban, hogy kinek mire van joga akár adóztatni, akár egy adót eltörölni. Vámokat bevezetni, kinek van joga, ez lesz a következő téma. Méghozzá, hát cseppet sem meglepő módon, ha vámok, akkor Amerika is, Donald Trump, aki ugye a második elnöklésének úgy látszik a zászlajára tűzte ezt a témát, hogy mindenkit jól megvámoltat, aki nem tetszik neki, de úgy tűnik, hogy még Amerikában sem ért mindenki egyet ezzel.
Szerencsére van a körünkben egy amerikai alkotmányjogász szakértő.
Köszönöm a felvezetést.
No pressure, Zoli.
Bocsánat, csak visszacsatlakozva az előző pontot, és összekapcsolva itt a Trump vámjaival, hogy mit szól a szívemhez az maga a Trump. Ugye, mert hogy ugye igazából ez egy kereskedelmi akadály, nem a külföldiek részről, akik az Unióban akarnak exportálni, és hát Trump mindenszer csak a kereskedelmi akadályokat nem, hogyha egyébként egy másik ország alkalmaz az USA áruival szemben. De hogy visszatérve erre a problematikára.
Trump még az áfát is vámjellegű intézkedésnek
tartja. Igen, még az is egy korlát az amerikai áruknak a európai piacán. Ugye most arról van szó, nagyon leegyszerűsítve, hogy a Trump az egy, kezdjük ide két lépés vissza, 70-es években Amerikában elfogadtak egy törvényt, egy ilyen nemzetközi gazdasági vészhelyzetről szóló törvényt, amelyben az elnököt így széles hatáskörrel ruházták fel a tekintetben, hogy ha ilyen vészhelyzet áll elő, akkor az elnök egyébként ilyen rendkívüli intézkedéseket megtehet. És ezt így 50 évig nem nagyon értelmezték úgy, hogy ez lehetőséget adna az elnöknek arra, hogy így a vámokat egyébként így önállóan bevezessen, mert hogy ugye az amerikai alkotmány ez kifejezetten benne is van a passzusa, hogy vámoknak a bevezetéséről, meg beszedéséről az a kongresszusnak van hatáskör, és Amerikában elég szigorúan veszik ezt a hatalmi ágakat, és ugye a törvényhozó hatalomnak van igazából arra a jogköre, hogy egyébként vámokat vessen ki, amelyet nyilván az elnök, mint végrehajtó hatalomat, meg végre kell, hogy hajtson, tehát hogy be kell szednie a hivatalokon keresztül ezt a fizetési kötelezettséget. De a Trump az úgy gondolta, hogy jó, hogy lehet, hogy a kongresszusnak van erre a hatásköre, de hogy igazából nekem is van hatásköröm vámokat kivetni, mert hogy itt így nemzetközi vészhelyzet van az Egyesült Államokban, és ugye különböző ilyen indokokkal
próbálja. De ismerős ez az indokolás valahonnan.
Igen, és ilyen különböző vészhelyzeteket próbál bizonyítani a Trump adminisztráció, például az, hogy költségvetési deficit van az Egyesült Államokban, és hogy ez már az olyan nemzet, vagy ez egy olyan vészhelyzet, ami indokolja az, hogy extra bevételeket gyűjtsön magának az állam, és akkor nyilván vannak azok a gazdálkodók, akiket elég rosszul érintenek ezek a kínai vámok, akik még nyilván nem nagyon szeretnék ezt megfizetni, áthárítani meg, mert pláne nem akarják a fogyasztókra, mert akkor meg versenyhátrány, és akkor ez a csoport meg ugye bíróságokon kezdte el megtámadni ezeket a intézkedéseket, és az alsófokú bíróságok egyébként ezeknek a kérelmezőknek adtak igazat, hívjuk felpereseknek, tehát ugye azt mondták, hogy ezek a Trump által kivetett vámok, vagy ilyen elnöki hatáskörben kivetett vámok, ezek alkotmányellenesek, vagy törvényellenesek, és most eljutott ez az ügy igazából a legfelsőbb bíróságra, ahol cikk szerint, meg én is utána néztem, hogy tényleg november 3-án volt az első ilyen meghallgatás, ahol egyébként a bírók először hallgatták meg ennek a ügynek a releváns szereplőit, és akkor itt ugye egy kérdés, hogy ennek mi lesz a kimenetele. Itt is ugye a cikk, ami lehozta, hogy földolgozta ezt a témát, itt is ugye több érvet felhoz, amellett, hogy valójában miért kéne, hogy a legfelsőbb bíróság egyetértsen egyébként az alsófokú bíróságok, mert ha jogilag nézzük, akkor szerintük egyértelmű, vagy inkább azt mondanám, hogy azok a előterjesztők, akik a bíróság barátaiként becsatlakoztak az ügyben, azok elég meggyőző érveket hoztak fel amellett, hogy ezek tényleg nem igazán férnek bele ebbe a törvényi vészhelyzeti, rendeleti vámkivetésbe, úgyhogy...
Igen, egyébként van ez a WTO, ez a világkereskedelmi szervezet, és akkor annak van egy olyan szabályzata, hogy akkor lehet, mert ugye van tehát nem preferenciális vámintézkedéseket, a WTO szerint is ki lehet vetni, abban az esetben, hogyha be tudja bizonyítani azt az adott fél, hogy valamilyen, hát most nem tudom, hogy fogalmaz pontosan, de gyakorlatilag ugyanez a logika, hogyha valami vészhelyzet van, vagy hogyha a nemzetgazdasága veszélyben forog. És akkor ez az, amit a WTO szerint Trump nem tudott bebizonyítani, és ezért van az, hogy a Trump bojkotálja a WTO-t.
Igen,
az a kérdés, hogy Trump bojkotálni tudja a saját
legfelsőbb
bíróságát is, vagy sem.
Hát ugye, amilyen érveket felhoztak, ugye itt több dolog, ugye...
Tehát ugyanaz a logika.
Igen, volt ez a nem tudom, az egyik, amivel érveltek, hogy van ez a fentanil, ez a kábítószer, ami problémát okoz Amerikában, ez vészhelyzet, és akkor emiatt kell a kínaiakat, meg nem tudom mikiket, kanadaiakat is, ugye szerintem ez volt az egyik, akiket meg kell vámolni. Aztán van egy olyan vészhelyzet, hogy Bolsonaro-t Brazíliában bezárták a börtönbe.
Igen, ez a kedvencem.
Ez mekkora egy rossz dolog, és akkor ugye Brazíliát kell megvámolni. Aztán Kanadát most azért is meg akarta vámolni, mert hogy valami ilyen régen által még a 80-as években a vámokról mondott reklámot elkezdtek sugározni,
Isten.
Amivel ugye a régen azt mondja, hogy a vámok adók valójában ilyen bújtatott adók a fogyasztókra, és ugye emiatt is bepöccent az elnök, és akkor emiatt is valami 100%-os vámot ki akart vetni, vagy hát fenyegetett ezzel. Hát igen, ilyen többfajta vészhelyzet van az Egyesült Államokban, úgy látszik.
És egyébként szerintem az a véleményem, hogy tök mindegy, mit mond ez a legfelsőbb bíróság, mindegy. Már a szellem kiszabadult a palackból, tehát itt a nemzetközi gazdasági együttműködések is teljesen megváltoztak az elmúlt, hónapokban, mióta Trump itt van, tehát hogy tök mindegy.
Meg azért egyébként szerintem a legfelsőbb bíróság, mert hogyha egyébként tisztán jogi szempontból nézzük, akkor elvileg ugye vélhetően ezt el kéne úgy utasítsa. Csak hogy a vámok az már valójában a külpolitikának, a külpolitika alakításának az eszközei lettek, és hogyha ezt kiveszik a Trumpnak a kezéből, vagy az elnök kezéből, akkor meg ez okoz versenyhátrányt az Egyesült Államoknak arra való hivatkozása, hogy így akkor nem tudja alakítani igazából a külpolitikai prioritásait az amerikai kormánynak. Úgyhogy szerintem az ilyen több összetevős. Nyilván itt hoznak fel ilyen példákat, hogy mivel lehetne itt indokolni, de hogy valójában nem biztos, hogy ezek.
Mert hogy igen, és nekem pont ez a kérdésem, hogy van-e itt köztes megoldás? Tehát, hogy lehet-e az a döntés, hogy egyébként Donald Trump kivethet vámokat, csak találjon már jobb indokokat rá?
Hát elvileg itt a cikk ugye fölhoz egy indokot, ugye azt mondja, hogy van egy a bíróságnak egy olyan doktrinája, ilyen ítélkezési gyakorlat alapján, ami ugye azt mondja, hogy ilyen rendkívüli bevételeket egyébként kivethet.
Jelentős ügyek doktrinája.
Így van, jelentős ügyek doktrinája, ugye azt mondja, hogyha ha olyan jelentőségű költségvetési kihatása van ennek, ami túlmutat egyébként a törvény adta kereteken, akkor igazából ott a kongresszus nem lehet megkerülni. Na, hogy mondjam, inkább ebben, hogyha belefér a Trump, tehát hogy azt mondja, hogy valójában ez egy nem jelentős ügyek, akkor itt azt mondhatja a bíróság, hogy de végül is akkor ezt alkalmazhatod, mert hogy ez a jelentős ügyek doktrinája alapján, a korábbi ítélkezési gyakorlatom alapján ez megengedett. És akkor itt ezeket a ügyeket így megnézzük, akkor itt lehet, hogy azzal lehetne érvelni, hogy valójában a vámbevétel még mindig csak az Egyesült Államoknak pár száz, tehát a költségvetés. Igazából még most sem, tehát hogy hiába vett ki, most nem tudom, beszed bele több száz milliárd dollárt, ez valójában a szövetségi költségvetés, ami mindig eltörpül mondjuk egy társasági adóbevétel, vagy egy személyi jövedelem adóbevétel mellett, és hogy valójában ez csak egy pár százalékát érinti a költségvetésnek, tehát nem jelentős, tehát kivethetem, mert hogy igazából itt a kongresszusnak nem mondom el a hatáskörét. Hallgatják esetleg majd az amerikai ügyvédek, akik a Trumpot képviselik, lehet, hogy ezt már föl tudják használni.
Ilyen kérelmek írásában is szívesen segít.
Így van.
Hát azért arra felhívnám a figyelmet, hogy a Trumpnak a jogászait nem szabad lebecsülni, mert szerintem nyert ő már olyan pereket, amire senki nem számított, és abban sem vagyok biztos.
Most egyébként a magyar miniszterelnök is megy hozzá, nem?
Igen.
Ha ő hallgatja, akkor szólhatna, hogy van itt egy fiatal ember, akinek lennének ötletei.
Csak azt gondolom, hogy a vészhelyzeti rendeleti szabályozásban nagy tapasztalatai vannak, úgyhogy abban akár tanácsokat is tud neki adni. Nem tudom, mikor várható a legfelsőbb bíróság döntése. Van erre valami?
Szerintem az ők döntik el, mikor akarják ezt kihozni. Mm. De én azt gondolom,
hogy az legyen, hogy már rég nem Trump az elnök, amikor eldől, hogy nem vethette volna ki a vámokat.
Hát ugye a legfelsőbb bíróság, tehát Amerikában ugye a legfelsőbb bíróságnál az a legjobb dolog, hogy még ők döntik el azt is, hogy mit akarnak tárgyalni. Tehát, hogy hiába fellebbezel hozzájuk, hogyha azt nem akarnak azzal foglalkozni, akkor nem fognak foglalkozni. Úgyhogy ezt meg kell becsülni, hogy ezt így befogadták.
Jó, hogy az már egy szint. Igen. Jó, hát a kurián is van olyan, hogy befogadhatósági szak, igen, mondjuk igen. Az egy szabályozott dolog, de hogy akkor igen, ez, igen. Nem tudom, hogy itt mennyire. Jó, ha lesz fejlemény, mindenképpen be fogunk róla számolni, mert szerintem nagyon érdekes, meg hát amúgy is világhír lesz belőle, ha kiderül, hogy Trump egy vámot sem vetett volna ki. Igen. Amit az elmúlt hetekben, hónapokban.
És meg vissza is kell fizetni.
Nincsenek illúzióim egyébként.
Jó, oké. Okay. Akkor egy tippünk is van már. A végeredményre nézve, hát nagyon szépen köszi, srácok, a mai közreműködést. Ennyi hír fért bele az időnk. De reméljük, hogy kedves nézőink, hallgatóink, ti is élveztétek az adást. Tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, és kövessetek minket a legközelebbi alkalomig is. Addig is vigyázzatok magatok. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.